Mai téma, világ szemlélet versenye, kevesen vagyunk, többen vannak a fiúk. Az mondja, az én filozófiai téma miatt lehet. Múlt hónapon százal voltunk, beszéltünk az érzelmekről. Itt egy népszerűbb a téma, de az egy nagyon jó téma volt, egy nagyon fontos téma, de szerintem ez a téma sokkal fontosabb a világ szemléletben. Tehát a mai téma, nekünk fontos foglalkozni világszemléletekkel, bármennyire nem akarunk. Sokszor az emberek azt gondolják, hogy ez egy nagyon elvont valami, ilyen filozófiai, metafizikai dolgokra vannak szó. Aki nem szeret ilyen absztraktként gondolkozni és szembe szedni a praktikus dolgot, én igyekszem illusztrálni ezek a furcsa igazságokat, jó? De nagyon örülök, hogy itt vagytok a mai napon, mert tényleg nagyon fontos, hogy foglalkozzunk világszemléletekkel, körül vagyunk véve ezeken. És ha meg akarjuk érteni a mai világban a médiát, hogy a média milyen üzetek sugár felé, vagy a politikusok, vagy csak a kollégák, barátaik, vissza kell menni az ő világszemlélethez, hogy ő az illető miért gondolkozik úgy. Tehát akartam felosztani titeket, és fogunk ezt csinálni ebéd után, hogy kis csoportban beszéltek meg, hogy kik azok az emberek az életedben, aki leültél, és rájöttél, hogy ez az életed nagyon-nagyon másképp gondolkozik, mint én. És bármilyen témáról beszélsz, rájössz, hogy nem egyetértő. Mert mintha a kiinduló pontok nagyon-nagyon más. És azért, mert vissza kell gyökerezni, vissza kell menni az emberhez, meg a világ szemlélethez. Ő azért gondolkozik így, mert ő ebben hisz. Tehát erről fogunk beszélni, a mai napon két előadásom lesz, és a lényege az, hogy összehasonlítjuk a fő világszemléletek a kereszténységgel. Most ezt a grafikát csináltam, és pontról apró pontokban bontottam ki ezek a dolgokat, és igazából, ha itt lennék egy egész hétvégén, akkor helyesen tudnék átmenni ezen a gondolatokon. Nekünk nincsen egy egész hétvégén. Én egy órát szeretnék összefoglalni világszemléleteket, és a másik órán főleg beszélni a kereszténység és hasonlítani össze. Tehát ne izguljatok, hogy úgy érzed, hogy el vagy veszve ez a nagy grafikán, mert igazából 8 darab van belőle, sok információ lesz. De nem az a lényege. Nem is akarom, hogy aprólékosan átmenjük ezt a pontokat. Inkább akarom, hogy értsétek a nagy vonalakat. Hát hogy gondolkozik nagy vonalban egy modern ember? Hogy gondolkozik nagy vonalban egy posztmodern ember? És majd meglátjátok, hogy nagyon különböző, nagyon-nagyon különböző ez a két világszemlélet. De majd a végén majd össze fogjuk hasonlítani, miben hasonlítanak egymásra, jó? Tehát szeretném, hogy elkezdenénk, de odaig az Úrhoz és kérjük az ő segítségét a mai napon. Imádkozom. Menj, Atyám, köszönjük szépen, hogy itt vagy köztünk, úgy, hogy énekeltünk. Úgy itt vagy, és köszönjük, hogy nem csak vársz rám, sőt, te szólsz hozzánk, és nagyon szeretsz minket. És nagyon kérlek, hogy most szólj hozzánk, engedj, hogy megértsük ezeket a gondolatokat, és engedj, hogy megértsük téged egyre jobban, és a te igazságodat, amit te kijelentettél az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk, hogy áld meg minket gazdagon, ad egy dicsőséget Krisztusnak. Tehát örülök, hogy a mai napon is kevesebben vagyunk, de új arcok vannak. Mindig örülök az új arcoknak, és lehet, hogy valakinek új ez a gondolat egyáltalán, hogy világszemlélet. Miért világszemlélet? Mit jelent? Szeretném ezt magyarázni, hogy egy világszemlélet végülis mi az, és milyen szerepe van mindannyiunk az életében. Okay? Erről már beszéltem neki, valaki már hallott engem erről beszélni, beszéltünk, amikor filmekről beszéltünk, és másik körülötások is belevettem ezek a gondolatok. De fogom felolvasni nektek 8 kérdés, jó? 8 kérdés. És bárki kijöhet a mikrofonhoz, és elmondani, hogy én tudom a választ annak a kérdésnek, és nagyon szívesen, sőt, biztos vagyok benne, hogy be tudom bizonyítani, hogy nekem van a helyes válasz. jó? Tehát bárki leállíthat engem, és kijöhet a mikrofonba, és tiéd a szó. Oké? Okay? Tehát 8 kérdés. Honnan van ez a világ? Honnan van ez a világ? Mi a valóság? Honnan van ez a világ? Mégis mi a világ? Kicsit fogadnak hangzik. Nagyon fontos kérdés. Ennek a világnak, bocsánat, valaki tudja válaszolni a kérdésnek? És szerintem kijön is elmondani, hogy négy tudom. Jó. Mert csak gyere ki, ha azt mondom, hogy te tudod bizonyítani. Másik kérdés, van a világnak teremtője? Ha van, milyen ő? Van a világnak teremtője, és ha van, milyen ő? Valaki tudja választ? Harmadik kérdés, mert tovább. Mi az ember? Latinovics állt. Mi az ember? Mi az ember? Mindig honnan jöttünk? Negyedik kérdés. Valaki tudja a válasz erre a kérdés? Remélem, hogy valaki tudja a válasz erre. Mi az élet értelme? Hogyan kellene élnem? Ki dönti el, hogy mik a szabályok? Ki dönti el, hogy nekem hogy kell élnem ezt az életet? Mi az élet értelme? Valaki tud erről a kérdés adni választ? Az ötödik kérdés. Mi az emberiség alapvető problémája? Miért van szenvedés, ugye? Napról napra szembesülünk szenvedéssel, nehézségekkel, küzdelmekkel. Olyan sok problémák vannak ezen a világon. Háborútól kezdve, konfliktusok. Miért van? Mi az alapvető problémája az emberiségnek, embereknek? Következő kérdés. Mi a problémáinknak a megoldása? Valaki tudja, hogy mi az alapvető megoldása ennek a problémának? Ezen a világon hol találhatunk vigasztalást, reményt és boldogságot? Hetedik kérdés. Ha valaki kimer állni a mikrofonba és tudok mondani, én tudom, hogy mi a probléma, én tudom, hogy mi a válasz, a megoldás. Következő kérdés, milyen alapján mondod azt, hogy te tudod, hogy milyen probléma és milyen megoldás? Milyen alapján mondod azt, hogy neked van az igazság? Nyolcadik kérdés, mi van a halál után? És mi lesz a vége mindennek? Hova vezet ez az egész világ, ez a történelem? Most remélem, hogy amikor feltettem ezek a kérdéseket, ha keresztény vagy itt ma, és a legtöbb emberünk keresztény, mert ez a program nem csak keresztényeknek szól, a program ez egy nyitott program, de remélem, hogy a keresztény vagy, mertél nem gondolkozni a Bibliáról. Mert ha ezt a kérdéseket felolvastam, mindenki biztos csak gyorsan ugrott, hát a Biblia ezt mondja, és a Biblia ezt mondja. De milyen lenne, hogy nem lenne, nincs a Biblia. És úgy gondolkozunk ezeket a kérdésekkel. És végül is ez a lényege egy világ szemléletnek. Most miért nem lehet bebizonyítani ezeket a kérdéseket? Ezek úgy szokták mondani, hogy ezek az életnek a nagy kérdései. Miért nem lehet ezeket bebizonyítani? Mert ezek transzendentális, metafizikai kérdések. És a lelki világra vonatkozik. Lelki világra vonatkozik. De amit tudnunk kell az, hogy mi nem tudunk választ nélkül élni. Nem tudunk választ nélkül élni. Olyanak vagyunk, ugye, mint a hal a vízben. A hal nagyon jól érzi magát a vízben. Neki szükség van a vízre, és nekünk szükségünk van ezek a válaszokra. Mindent meg fogunk tenni, hogy keressünk a választ ezek a kérdéseknek. És azért az emberek mindenhol keresik. És magának ad választ ezek a kérdéseknek. Mindenki hisz valamiben, mert ezek a válaszok, ezek a kérdéseknek, mert nem senki nem tudja bebizonyítani, mindenki megy, és összerak magának, mint egy puzzle, egy saját kép a világnak. Egy saját sztori, úgynevezett metanarratív. Egy metanarratív, ami magyarázza ezt az egész világot. Tehát a világ szemlélete, milyen világ szemlélet? A világ szemléleted az a válaszokat, amit te összeraktál ezek a kérdéseknek. Jó? Többféleképpen lehet ezt mondani. A világ szemléleted az a te magyarázatod a világnak. Te így magyarázod az élet. Ez a te saját sztori, ez a te személyes térkép. És az az értékes, hogy mindenkinek van egy világ szemlélet. Mindenkinek van egy világ szemlélete. Mindenki rendelkezik válaszokkal. Mindenkinek van egy kapaszkodó pont. Nem tudunk élni nélküle. Tehát lehet, hogy a te kis sztorid az annyi, mint egy allegória. Hát az élet, mint egy kórház. Mindenki beteg. És ott vagyunk a váróteremben, és ott próbáljuk vigasztalni egymást, és vannak szakemberek, akik segítenek minket, de lényegében az élet mind egy kórház. Egy másik az, hogy hát az élet mind egy autópálya, versenyező, mindenki versenyezik, és az emberek néha kifáradnak és lemennek. Csak az ember úgy építi fel az élet, mint az a féle alakulója. És azért a filmek nagyon fontos, ugye? Mert a filmekben adnak sztorikat, adnak válaszokat ezek a kérdésekre. És azért szeretjük bizonyos filmeket nézni, hogy azt mondjuk, ez nagyon közel áll hozzám. Én is úgy látom, hogy ilyen az élet. De most következő kérdés az, hogy a világ szemlélet miért fontos, és hogyan működik a te életedben. Tehát mindenkinek van egy világ szemlélet. Hiszünk valamiben, hiszünk valamilyen rendben. És az a szemlélet, ami neked van, úgy működik az életünkben, mint egy szemüveg. Tehát itt van a valóság, és te úgy látod, úgy értelmezed a valóságot, mert te úgy látod, és a világ szemléleted rajtad van, és megelőzi, hogy hogyan látod a világot. Tehát ha a világ szemléled piros, akkor minden piros lesz. Tehát végül is, de a világ szemléleted megelőzi a valóságot. Jó? Tehát fölteszem a kérdés az, hogy te hiszel, amit látsz, vagy te látsz, amit hiszel. Okay? Hiszel, amit látsz, vagy látsz, amit hiszel. Mi a válasz ennek a kérdésnek? Segítsen! Hiszel, amit látsz, vagy látsz, amit hiszel? No?
Látom,
gyertek! Adulján?
Látsz, amit hiszel.
De látsz, amit hiszel. A te hited megelőzi a valóságot. Azért látod a valóságot úgy, mert te ebben hiszel. A világ szemlélet mindent elhatároz, hogy te mit gondolsz az életedről, a világról. Tehát az volt a lényeg az egész impresszionizmus festmény mozgalom. Ők festették valamit, ugye? De ismerjétek ez az impresszionizmus festmények, a benyomás festmények, hogy ők próbáltak festeni egy képet. De ismertek, hogy néztek ki ezek a festmények? Nagyon homályos, mint egy álom. És a festő azt akarta kifejezni az ő festménnyel, hogy hát az a valóság, én igyekszem azt festeni, igazából fogalom nincs, hogy igazából mi a valóság. Ez csak az én benyomásom a valóságról. Ez volt az egyik az egész mozgalomnak. És azért úgy festették homályosan. Meg azt akarta kifejezni, hogy mindenki szubjektív módon látja a valóságot. Nem tudjuk igazán érteni, hogy mi a valóság. Tehát, amit szeretnék a mai napon csinálni, az, hogy fogunk összehasonlítani a szekuláris humanizmusnak a vonalja, és végigmenni 8 kérdésen, hogy a humanisták, szekuláris humanisták mit mondanak erről a 8 kérdésről, jó? És össze fogunk hasonlítani a New Age és a panteizmus, hogy ők mit mondanak erről a 8 kérdésről. Oké? Okay? Velem vagytok? Nagyon izgalmas lesz. Oké. Okay. De végén össze fogunk hasonlítani a kereszténységgel. És ahogy mondtam, szia Krisztián. Azt, ahogy mondtam, hogy kevés az idő. Annyira szeretnék, hogy lenne 5 óránk erről beszélni, de ez az egész anyag és az előadás minden föl lesz téve a weboldalakon, szabadszoma.hu, és le lehet tölteni, és ha valakinek érdekel, szívesen foglalkozik vele, akkor töltsétek le, hívjátok fel, igen, én baromi szeretnék beszélni ezekkel a metafizikai, filozófia dolgokról. Az elején szeretnék azt mondani, hogy nem vagyok filozófus. Az a lényeg a mai napon, hogy nem idézzük Pavlov, túl Freud, túl Nietzsche, és elveszünk a nagy filozófia világon, nem az a lényege. Az a lényege, hogy értsük meg az ő gondolataikat, és hasonlítjuk össze a kereszténységet. No? Ez nagyon fontos. Tehát, kezdjük el, és az első kérdés az, hogy honnan van ez a világ, mi a valóság? Okay? A szekuláris humanisták mit mondanak erről a kérdésről? Az, hogy egy valóság van, az anyagi világ. Az univerzum mindig létezett. Tehát ez a fizikális világ, ez a valóság. És ez a fizikális világ örök, céltalan, anyag és energia. Az ős káoszból véletlen folytán alakul ki. A világnak nincs intelligens tervezője, minden a természet. Más nem is létezik. A világ egyetem zárt. Istennel, az angyalokkal, a démonokkal, a csodákkal, a spirituális dimenziókkal fölösleges foglalkozni. Tehát ez a kiinduló pont a szekuláris humanizmusnak. A szekuláris annyi jelent ez a szó, hogy istentelen. Nincs Isten. Humanizmus azt jelenti, hogy az ember a középpontban van. Tehát ez végig is ez az ateista szemlélet. Tehát ez az ember föl kell korán reggel, kinyit az ablakot, kinéz, és azt mondja, hogy nincs Isten. Az az egyetlen valóságban, amit én látom. Ez a valóság, ez az anyagi, materialista világ. Ennyi, slusz. Okay? De most, végig fogunk menni ezen, de szeretném, hogy lássátok rögtön az elején, hogy mi a különbség a kiinduló pont a két világ szemléletet, jó? Nézzük meg, hogy mit hisznek a New Age, a panteizmus, vagy a postmodern ember, jó? De végül is ezen az oldalán összefoglaljuk a modern kornak a gondolkodását. Néha át fogunk ugrani, megnézni a deizmus, vagy a vallásos ember. Ez az egész fél gondolkodás nagyjából lezárt az 1900 éves elején, és azóta mi egy posztmodern világban élünk, és meg fogunk nézni a posztmodern New Age gondolkodást, és néha átugrunk az egzisztencializmusokhoz, hogy ők mit gondolnak, mert nagyon-nagyon befolyásos és nagyon fontos szerepük van a társadalomban. Tehát ez az ember fölkel, az, hogy nincs Isten. Másik ember, másik házban, ő fölkel, kidobja az ablakot, és azt mondja, minden Isten. Úgy az a valóságot lát, hogy ő teljesen másképpen értelmezi. Ő azt gondolja, hogy minden Isten. Ők azt gondolják, hogy a valóság spirituális és természet fölötti. A fizikai világ valójában nem is működik. Ez csak egy illúzió. Például, ez hogy van? De nagyon sok ember ezt hiszi. Istentől jött létre. Istentől jött létre? Várjál, hogyan? Mint egy gondolat, vagy egy álom. Tehát Isten, erre fogjuk betenni, hogy mit gondolt Istenről. Isten csak gondolta és megálmodta ezt a világot. Tehát egy álom vagy egy gondolat az létezik? Nem. Egy gondolat és álom igazából nem létezik, mint ez a világ sem igazából létezik. Ez az egész világ egy illúzió. A hindu és a buddhista hitben a világ gonosz illúzió, amiből szabadulni kell. Isten minden, és minden Isten. Hasonlít a Matrix gondolatokról? Igen. Innen származik a Matrix film. A hindu és a buddhista világ szemléletben ez a fizikális világ, ha létezne, de nem igazából létezik, ez csak egy illúzió, szabadulni kell tőle. Ez gonosz, ha létezne. A világot nem kell tudományosan megvizsgálni. Tehát nem véletlenül, hogy a tudomány felnőtt a nyugati civilizációban, ahol a buddhizmus és a hindu hit uralkodik, nem is foglalkoznak a világgal. Egyáltalán nincs szükség a tudományra, hogy megvizsgálják a anyagi világot. Jó? Tehát azért hasonlítom össze, hogy nézzük meg, hogy két különböző, teljes különböző kiinduló pontban neked a világ szemléletet. De nagyon érdekes módon azt fogunk látni, hogy annyira hasonlítanak egymásban, hogy hihetetlen. Majdnem ugyanazt hisznek. Majdnem ugyanazt hisznek. Csak teljesen máson kiindulottak. Jó? Azt fogok meglátni. Tehát nézd meg a másodikon. A szekuláris humanisták. Van a világnak teremtője? Ha van, milyen ő? Nincs Isten, nem létezik. Nincs elegendő bizonyítékunk arra, hogy higgyünk Istenben. Minden csak tudományosan lehet bizonyítani. Ami létezik, az látható és mérhető. Tehát tudományvilágban csak azt mondják, hogy csak azok a dolgok lehet kutatni, amit lehet látni, és lehet mérni. Újra és újra. Ha nem tartozik ehhez a kategóriában, mi azt mondjuk, hogy nem is létezik, nem is foglalkozunk vele. Tehát lehet látni Isten, lehet mérni? Nem. Azért Isten, démonokkal, angyalokkal, spirituális dimenzióval fölösleges foglalkozunk vele. Csodák? Nincs csodák. Nem is gondolkozunk ezzel. Az Isten hit a mitológiából származik, mivel a tudomány nélküli ember természet fölötti segítőket keresett. Tehát az emberek régebben hivatkoztak Istenre, mert farmerek voltak, vagy hogy mondják, hogy gazdálkodtak, és kerestek az Istenre segítséget, hogy eső az eső. És nekik az volt a lényege, hogy azért ez a gondolat, mert tudják, hogy minden társadalom, minden törzs, mindenki hisz Istenben. És ezt nem akarják tagadni, csak azt a magyarázatot adnak, hogy azért van ez a gondolat, hogy Isten, mert régebben az embereknek volt szükség, hogy valaki rajtam kívül segítsen őt. De a társadalmi ember, a tudományos embernek nincs szükség ilyen Istennek. Miért? Mert tudományosan lehet magyarázni az esőt, ugye? Ha valaki meteorológus, akkor nagyon tudja magyarázni tudományosan, hogy jönnek a hideg frontok, meleg frontok, és tudják annyira tudományosan megérteni az esőt, hogy tudják mondani, hogy két nap múlva fog esni. Sőt, tegnap mondták nekünk, hogy fog esni az eső. Tehát ez egy tudományos szinten történik. Mi az oka az esőnek? Nem az Isten. Tudják magyarázni. Felhőktől kezdve, és szépen tudják ezt kifejezni. Én ezt nem tudom csinálni magyarul. De a tudományvilág szépen tudja magyarázni. De mi is, mint keresztények, mi azt mondjuk, hogy az első oka, hogy miért van első? Felhők, hidegfrontok, stb. Összejönnek. De mi abban is hiszünk, hogy Isten a második oka az esőnek. Ugye amikor ide is imádkozott, Uram, adj eső 3 év után, akkor adod eső. Isten a fő ok, aki áll mögötte, és ő okozza az elsőt, és tudományosan lehet ezt magyarázni. A tudományvilág az, hogy nem is érdekel a lelki világ, mi ezt tudjuk magyarázni tudományosan. Pont. Vége az egész tudomány. Jó? Tehát, ezek az emberek, mi az, amit nekik a legfontosabb? Az anyagi világ. És emiatt az anyagi világ lett az Istenünk. És ezek az emberek, ami a világ, a természet világból, az a jó. Tehát ezek az emberek nagyon szeretik a bio. Én is szeretem a bioételeket, de ők istenítik ezek a bioételeket. Ugye? Pár nap ezelőtt láttam egy weboldal, azt mondja, hogy sose becsüld alá a természet ereje. Sose becsüld alá a természet ereje, ugye? Mert a természetben az egyetlen, ami örökké való, és onnan származik az energia az életünkben. Jó? Nézzük meg, harmadik kérdés, hogy mit mondanak a szekuláris humanisták az emberről. Az evolúció során kifejlődött legmagasabb szintű emlős. Test lélek nélkül, és ezért a lelkiismert fúdulás hamis és fölösleges. A bűn nem belőlünk születik, csak ránk ragad a környezetből, ezért áldozatok vagyunk. Az emberi elme tabula rasa. Tehát egy szekuláris humanista emberen azt mondja, hogy nincs lelkiismert fúdulás. Nincsen szégyenérzet. Az csak egy hamis, ne figyeljél oda, mert igazából nem létezik. Ez csak a környezetünk van. A szekuláris humanista, az ateista ember úgy gondolkozik az emberről, hogy az emberi természet jó, és azért tökéletesíthető. Láthatok a Good Will Hunting filmet, az majdnem azt mondja, az volt az első film, amit néztük a filmben. És ez egy nagyon fontos film, vagy egy nagyon jó film. Amerikában azt mondták, hogy első helyen van ő. Ez a legkikölcsönözőbb film Amerikában. És a Good Will Hunting volt egy nagyon fontos jelenet, amikor Robin Williams, a pszichológus, lép Matt Damon felé, és emlékszem, hogy állandóan mondja, hogy nem, te vagy a hibás, nem, te vagy a hibás, nem, te vagy a hibás. Ugye? Mert ő állandóan hibáztatta magát. De a pszichológiai, a szekuláris humanizmus, ami lényeg az, hogy nem, te vagy a hibás, de tökéletes jó vagy. És a környezeted az a hibás, hogy miért csináltál azok a dolgokat. Tehát végigmenjük ezen a gondolatokon. A tudat az csupán az agy működéséből származik. Úgy működik, mint egy számítógép, csak feldolgozza a külső ingereket, és reagál rájuk. Tehát hol lyukadnak ki? A társadalmi intézmények felelősek az emberiség gonoszságáért. Tehát az ateista ember azt akarja gondolni, hogy mi jók vagyunk. Nincs semmi bűn vagy gonoszság bennünk, nincs lelkiismert fúdulás, de ők nem tagadják, hogy van gonoszság, vannak háború, nagyon nehéz dolgok az életben, de ki az, aki felelős? Nem az individuális ember, inkább ez a társadalomtól származik. És úgy tekint rájuk, mindannyiukra, hogy áldozatok vagyunk. Nem mi vagyunk egy hibások, hogy van gonosz a világban, sőt, a mi életünkben. Ezek a gondolatok hallottátok? Ez mindenhol körülvesz minket, ugye? Mindenhol körülvesz minket. Tehát egy humanista praktikusan feldolgozza, hogy lát egy bankrablót. Hát a humanista ember oda megy, és meg kell vizsgálni az illetőt tudományosan. Meg kell látni és mérni, hogy mit történt vele. És lehet, hogy a társadalom nagyon durván pofonok kapott az élettől. Vagy lehet, hogy a szülei nagyon gonoszok voltak vele. Nagyon rosszul nevelték őt. Vagy lehet, hogy a hormon problémája van. Vagy genetikailag valami nincsen rendben. Tehát úgy tekintenek a bankrablóra, mint egy áldozat. És ez az illető nem szabad. Ő csak egy áldozat a környezettől. A környezet befolyásolta őt, és ő azért tette ezek a dolgok. Tehát a humanizmus szeretne felmagasztalni az embert, de ugyanakkor elveszíti a szabadságát. Hogy ő tud, hogy ő felelős az ő saját életére. Tehát igazából, ha valaki nem felelős a tetteiért, akkor mi a különbség az ember és az állat között? Nincs semmi. Idefelé, Isten mindig szól hozzám ezek a plakátokon keresztül. Sokszor nagyon jókat láttam, mielőtt tartok egy előadást. Ma reggel ez volt a csúcs, hogy lehet, hogy láttatok a legújabb plakát a humanik cipőkre. A humanik cipők. És ennyi van írva, hogy humanik és egy lány fekszik ott. De hogy fekszik? Úgy fekszik, és úgy ül, mint egy kutya. És borzasztó, gondolj. Most nekem van egy kutya, mert az így jut az eszembe, de ahogy tette a lábát és a láb, úgy ült, mint egy kutya. És pedig azon humanizmus, felmagasztaljuk az embert, de ugyanakkor igazából az ember nem szabad. Az ember mint egy gép, ez a behaviorizmus. Azért teszed és csinálsz, amit csinálsz, mert a társadalomnak a rabja vagy. De nem vagy a felelős, a környezet a felelős. És ez a gondolat, mi áldozatok vagyunk, mindenhol sugárzik a médiától kezdve, politikusoktól kezdve, minden. Most ez a szemlélet csőd lenne, ha valaki így gondolkozik, de a humanisták nem így maradnak. Van nekik egy fordulópont az egészben. Itt van az ő megoldásuk. Mint legfejlettebb emlősek, megformálhatjuk és dönthetünk arról, hogy milyen legyen a társadalom, amely meghatározza a viselkedésüket. Tehát a humanizmusnak a lényege az, hogy mindent megteszünk, és azért vagyunk szabadok és tudjunk dönteni, mert mi vagyunk a legfejlettebb emlősek. És különbség köztük és a kutyák közt, amit a Pavlov tanulmányozott, hogy mi tudunk beszélni. És mert tudunk beszélni, és szállandó nem tudnak beszélni, mi tudunk befolyásolni a társadalmat. És igyekszünk, és dolgozik, és minden ereje belefektetjük, hogy megváltoztatjuk a társadalmat, mert a társadalom fog befolyásolni mindenkit. És így tudunk kialakítani azt a világot, amit mi akarunk. Tehát végülis ez a lényege a szekuláris humanizmusnak, hogy mi alakítjuk azt a világot, amit mi akarunk. Képesek vagyunk erre. És az befolyásol az embereket. Tehát a bűn az nem más, mint betegség. Igazából azért teszünk ezek a dolgokat, mert betegek vagyunk. És meg kell gyógyulni. Most mi az életem értelme? Hogyan kell élnem? Ki dönti el, mik a szabályok? Fontos kérdés. Személyesen ez úgy néz ki, hogy meg kell ismernem magamat. Az egészséges mentalitás az, hogy bízok magamban. Szekuláris humanisták az a lényeg, hogy bízál magadban, hogy te döntsd el, hogy mi a jó és mi a rossz, legyél jó ember. És ez maga az ön megvalósítás. Tehát az élet cél a humanistáknak az az ön megvalósítás. Valósíts magadat. Ez is állandóan mondják, hogy erről kell törekednünk. A univerzumnak és az életnek nincs abszolút értelme célja, és nincsenek abszolút erkölcsi normák. Az a jó, ami a legtöbb embernek jó, és amivel nem ártok senkinek. Ugye ezt szokták mondani, hogy hogyan tudom, hogy mi az a jó? Hogy nem ártok senkinek, és a legtöbb embernek az jót teszem. Tehát ez a definíció a jónak. A 10 parancsolat az nyomasztó, kerülni kell minden dogmát. Tehát bármi, ami fölöttem akar uralkodni, és nem engedik, hogy én kibontakozok, és is, hogy én megvalósítom magam, azokat el kell törölni. Az elkölcs, relatív és szituatív etika. Biztos hallottátok a szituatív etikáról. Ez mit jelent? Az objektív tényektől és az adott körülményektől függ, hogy mi a jó és mi a rossz. Tehát objektívenként meg kell vizsgálni egy bizonyos etikai helyzetet. Tehát abortusz. Vegyük elő ezt a témát, hogy abortusz. Ki dönti el, hogy abortusz az legyen törvényes, vagy törvényellenes? Hát az abortusz az, mint bármilyen etikai kérdés, az egy szituatív etika. És meg kell vizsgálni tudományosan. Mi az, amit látunk? Mi az, amit mérhetünk? Az, hogy tegyük föl, hogy túlnépesedés van világszerte. Túlnépesedés van, akkor az abortusz az egy megoldás ennek a problémának. Ha ez egy valóság és ez egy tény, ez egy objektív tény, hogy túlnépesedés van, akkor az abortusz az egy nagyon jó megoldás. Tudjuk azt is, hogy ha egy nő vagy egy lány terhes, akkor az elronthatja az életét. Nem tud menni az egyetemre, mert terheli őt. Tehát úgy tanítják ezt az egészet, hogy mindent megtesznek a fiataloknak, hogy ne teherben essenek, de nem foglalkoznak, hogy egymással lefekszenek. Értitek? Az a lényeg, hogy ne legyenek terhesek, próbálnak a prevenciót. De elkölcsileg, hogy van szex a házasság előtt, azon nem foglalkozunk. Tehát, ha már van egy probléma a társadalomnak, hogy már nagyon sok gyerek kap állami támogatást, mert a szülőkkel vigyáznak rá, vagy állva otthonokban van, ha már túl sok a gyerek, már túl sok az állami támogatás, akkor az abortusz megint egy megoldás, hogy ne legyen még több gyerek a világon. Tehát ők így magyarázzák, és így látják az etika, hogy a tudomány milyen választ ad nekünk. Tehát a társadalom elkölcsi normáit az adott helyzetre kell formálni. És ez hova vezet ez a féle gondolkodás? Amelyik társadalom nincsenek Istentől abszolút törvények, ott maga a társadalom válik abszolút mércévé. Vagy a többség, vagy a szakemberek, vagy egy diktátor határozza meg, hogy mik a szabályok. Tehát tegyük föl, hogy egy társadalom olyan szintre jut, hogy úgy néz ki, hogy minden csak káosz. Az emberek, mi nem szeretjük a káosz, mi szeretjük a rendet. Honnan fog jönni a rend, ha nem az Isten rendére alapítjuk egy társadalmat? Az első szint, hogy a demokráciában az emberek mondják. És azért csinálnak ezek a kérdőívek, egy kutatók, hogy 68 állami az emberek azt mondják, hogy? És ez állandóan nyomják ezek a dolgok, mintha ott lenne az igazság. Ez a jó, mert 68% az emberek, ők mondták, hogy ez a jó. Ha nem a többség mondja, a humanisták igazából ők azt vélik, hogy azok az emberek, akik már megvalósították magukat, és ők a szakemberek, ők vezetnek minket, és majd kérdezzük a pszichiáterektől, hogy milyen elkölcs kellene lenni a világon a társadalom. Tehát a szakemberek mondják, és hányszor látjuk ezt a médiában, vitatnak egy kérdést, és ők behozzák a szakembert, és majd ő megmondja a választ. Ugye? De ha a szakemberek se többség tudja megmondani a választ, akkor honnan jön a rend? És a társadalom feladja a szabadságot, és azt mondják, hogy akkor adjatok nekünk egy diktátor, mert legalább ő mondja, hogy mi az igazság. Tehát attól a pillanatban, hogy nem Isten mérce van a középen, az emberek kell keresni egy megoldást valahonnan. Három lehetőség van. Jó, következő. Mi az emberiség alapvető problémája? Miért van szenvedés? Honnan jön a szenvedés? Honnan jönnek ezek a sok-sok problémák a szekuláris humanista szerint? Az, hogy a hagyományok és a vallások, az intézmények, mint a család, házasság, ezek tartják vissza az embereket a gondolkodástól és a fejlődéstől. El kell utasítanunk ezeket. A szekuláris humanisták utálják a kereszténységet. Mit gondolnak a kereszténységről? Az egyház csak akar kontrollálni és dominálni az embereket. És úgy kontrollálják az embereket, úgy, hogy állandóan a bűnről beszélnek. És a keresztények, azok az emberek, azok csak ilyen lelkismeretes, lelkismeret fúdás beteg emberek. És sajnos sokszor a szekuláris humanistáknak a támadás az egyháznak sok igazságuk van. Mert sokszor a gyülekezetek tényleg bűnközpontúak. És nagyon sok keresztény bekerül a pszichiáterben. Mert állandóan foglalkoznak az ő lelkismeret fúdalásukkal, az ő szégyenérzettel. És a gyülekezet tényleg azt az üzenet nyomják. És nem kegyelemcentrikusok. És a szekuláris humanisták látják ezt. És azt mondják, hogy nincs is lelkismeret fúdalás. Az egyház csak kitalálta, hogy kontrolláljon az embereket. És ha megkérdezi egy szekuláris humanista, hogy mi lenne az igazi társadalom, ahhoz a legtöbb ember tudna ő megvalósítani magát, az, hogy eltörölnék az összes egyházokat. Mert rombolják, és amiatt az emberek betegek az egyházok miatt. Az embereknek van vak hitüket, és az Isten a való félelem, állandó lelkismeret fúdalás, állandó szégyenérzet és bűntudat. De a másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos a szekuláris humanistáknak, hogy azért vannak problémák, mert az embereknek van kevés ismeret. Nem tudnak eleget. Azért nem fejlődők, mert nincsen egy tudás. Tehát ez az alapvető probléma az embereknek, ők még sötétségben vannak, nem tudnak túl sokat. Tehát az emberek azért hibáznak, mert nincs elég tudásuk, nem mérnek bízni magukban és megvalósítani önmagukban. Tehát azért vannak problémák a te életedben, igazából, mert te vagy a hibás annak. Mert te nem tudsz bízni magadban. És te nem tudsz megvalósítani magadat. Az a hibád. Most nem így mondnak, de ez kegyetlennek hangzik, ugye? Végülis visszajön, mint a karma volna. Mert fogunk beszélni kicsit később. De vagy a saját hibád. Most a mi a problémák, a megoldás? Hol találunk vigasztalást, reményt, boldogságot? Tehát mindenképpen az önmegvalósítás az az út, ami vezet a sikerhez és boldogsághoz. Amerikában a könyves boldog tele vannak ilyen sikerorientált könyvekkel. Segíts magadat, ez az egész az önmegvalósításról szól. Mert a problémák az igazi megoldás, amihez tudjunk megtanítani az embereket, akkor mi tudjunk megvalósítani egy társadalmat, amit így befolyásol minket. Ez a féle gondolkodás, ez is bejött a kereszténységben. Nagyon-nagyon sok könyv arra beszél a győzelmes keresztény életre. Ugye, hogy te is tudsz érni egy tökéletes keresztény életet, és ez neked is fog menni. És ez igazából ezt csak áthozták az önmegvalósítás gondolatokat, és telefűszereztek keresztény gondolatokkal. Tehát az a nagyon-nagyon rossz tanítás, amit tud lebilincsezni minket, amikor azt gondoljuk, hogy majd az én életem egy győzelmes, sikeres keresztény élet lesz. Hetedik kérdés, egy szíves adóján. Mi alapján tudjuk, amit tudunk, megismerhetjük az igazságot? Igen, ismerhetjük fel az igazságot. Minden tudásunk a tudományunkban kell, hogy megnyugodjon. A tudás alapja, hogy a dolgokat meglátom és megmérhetetlen. Tehát nincsenek abszolút igazságok, senkinek gondolja, hogy vannak én abszolút igazságok. Az igazság, amit kimondjuk, hogy objektív, attól van, mert én tudományosan megmértem, megnéztem a helyzetet. Jó? És azért elutasítják, igen, lapozat. És azért elutasítják a kereszténységet, amit azt mondja, hogy vannak abszolút normák, amik Istentől van. Tehát a szekuláris humanistának az ember az ő gondolkodás, hogy majd ő tudja kitalálni, hogy milyen megoldás az ő racionális agyával és a tudományon. Nyolcadik kérdés, az utolsó kérdés, hogy hova vezeted az egész? Hát személyesen a szekuláris humanisták, mivel nincs lelke, nincs élet a halál után, hát vége az egyértelmű, de társadalmilag ők hol látnak, hogy mi lesz a vége a történelemnek, az más. Az evolúció miatt ugye mi folyamatosan fejlődünk. Most hova vezet ez az egész evolúció? A fejlődés és haladás során minden nyomasztó társadalmi hagyományt és intézményt el kell törölni. Az egyházat, a családot, a házasságot és az országokat. Ez mind nyomasztja az ember, hogy nem tudja megvalósítani magát. Tehát a család, ki mondja, hogy házasságban kell élni? Ki mondja, hogy jó a család? Hogy most már Budapest 50% szintlik, az egy probléma neki? Nem. Az nagyon jó. Az nem probléma. Mi keresztények mit mondunk el, ez jó? Én azt mondom, hogy egy társadalomnak az alap pillére a család, és a házasság, és az egyház, a gyülekezetek. Ők azt mondják, pontosan az ellenét, el kell törölni az egészet. És amikor ezt megvalósítjuk, akkor az új világrend akkor jön létre. Mikor az emberek meg tudják valósítani önmagukat, és én új emberei válnak. Egy közös kormány lesz, és egy társadalom lesz. Ez az új világrend. És erre halad a világ, testvérek, ugye? Nem véletlen, hogy van Európai Unió, és alig vannak határok. Nem véletlen, hogy úgy néz ki, hogy egy globális világban élünk. A szekuláris kommunisták az, akik nyomják minket arrafelé. És ez nagyon-nagyon az ő világ szemléletől van. Tehát nagyon-nagyon praktikus, amiről beszélünk itt ma. Ebből fakad. Számukra ez lesz az utópia nekik, a mennyország itt a Földön. Mi, mint emberek, mi ezt meg tudjunk valósítani ezt. és teremtjük egy tökéletes világot, és egy tökéletes ember Adorján úgy fogod megvalósítani magad ebben az új világban, hogy tökéletes leszel. Mert Adorján nem a te hibád, hogy én vagyok. Tökéletes leszel. Nincs benned semmi rossz, semmi gonosz, semmi gyűlt. Te jó vagy. És ez, amikkel hangoztatunk egymással. Tehát ez a humanista féle gondolkodás. Közel áll hozzánk? Hallunk erről? Azt hiszem, nagyon sokat hallunk erről. Most adom ilyen részt, és menjél vissza az első grafikához, és hasonlítsuk össze a postmodern New Age emberrel, aki nem úgy gondolkozik a új világ rendben, inkább a új New Age-ben, egy új korszak. Most nézzük meg, hogy ezek az emberek teljesen más kiinduló pont. Jó? Ők mit gondolnak a világ teremtőjéről? Ha van, milyen ő? Azt mondják, hogy van egy végső transzendentális hatalom, az egy, aki egy a világgal, egy személytelen erő. A New Age-ben az Isten nem lehet definálni. Tudtam, amikor egy házasságkonferencián voltam, hogy volt egy házaspár, férfi, mondta magáról, hogy ő egy New Age, és ott a házaspári csoportban próbáltam őt beszéltetni, kellett védeni őt, mert mindenki akarta mondani neki az igaz választ, mondta, csak beszéljél, és mondjál, hogy mit hiszel. Milyen az Isten? Gondolkozod azt, hogy Robi, ne kérdezel innen tőlem. Én nem tudom mondani. Nem lehet magyarázni. Nem lehet ezt a figyelmet gondolatban felsomogolni. És akkor tízféle képen próbáltam kérdezni az Isten, mit gondolsz Isten, hogy ő milyen? És ő nem akar mondani semmit. Erről van szó. Okay? Az Isten, ő egy személytelen erő. Vagy nem lehet úgy beszélni, ő, mi, ez egy személytelen erő. Mi is egyek vagyunk egymással, Istennel és a világ mindenséggel. Én, te vagyok. Minden ember arra vágyik, hogy Istené legyen. A különbség Isten, a természet és az ember között csak látszat. Jó? Nincs különbség köztünk. Kaliforniában pár év ezelőtt sétáltunk a nagy vörös fenyő erdőkön, és úgy van az ősvény, hogy néha belemegy egy fában, és kijön. Tehát ezek hatalmas nagy fák, ugye? És úgy érsz, hogy bemész egy barlangban, annyira hatalmasak ezek a fák. És emlékszem, hogy családosra voltok, tűnik szüleivel, és sétáltak az ősvényen, és ők csak tovább mentek jobbra, és akkor én balra néztem, és ott volt két lány a törzsben, és azt csináltak. Jaj, várjátok pillanat! Nem legyen egy tudom gyorsan, én ott maradtam, akartam beszélni velük, hogy ti mit csináltok? Akkor hozzám fogottak, nem érzed az erőt? Nem? Ez a hetedik pont az egész világon, mint sárga, hogy itt jön össze az erőt, nem érzed? De ők imádták a természet. A természet az tartozik a nagy Istenhez, és mi is tartozunk ehhez az Istenhez. Úgy gondolnak magunkról, minden emberről, hogy te és én, mi csak egy kis vízcsepp vagyunk az óceánnak. De mi tartozunk a nagy Istenhez, mint egy vízcsepp tartozik az óceánhoz. Ugye minden víz igazából az óceánhoz tartozik. Tehát nincs különbség köztük. Az a különbség, amit látjuk, ez csak egy látszat különbség. És akkor mi a lényeg? Az, hogy szeressük egymást. Ezek az emberek nagyon-nagyon hangsúlyozzák a szeretetet. Olyanról beszélhetünk. Harmadik ember, mi az ember? Harmadik kérdés, mi az ember? Mindannyian Istenek vagyunk, mint vízcseppek egy hatalmas óceánban. Az ember eredeti jó. Ahogy mondtam, a buddhista és a hindu hitben a fizikális világ az gonosz, de a nyugati variáció ennek, amit átvették tőlük, csak jó van. Ez az érzésen csak jó. Nincs yin-yin, csak jó van. És mi egyek vagyunk egymással. Az egységben feloldódik a személyes énünk. Bennünk van a lehetőség, hogy tökéletessé váljunk, mint Jézus vagy Buddha. Tehát ezek az emberek, akik írják ezeket a sok New Age könyvek, Shirley MacLaine-től, nem tudom, hogy bemész a könyvesboltokban, legalább bírtatványon van egy pici-pici könyvesbolt, de a fele a könyvek erről szólnak. Hihetetlen. És kérdezem, hogy az emberek veszik ezek a könyvek, viszik, mint a cukor. Ezek az emberek, a mai ember nagyon-nagyon szereti ezek a gondolatok. Miért van minden törzsben a világon az a gondolat, hogy Isten létezik? Azért, mert minden emberben rejlik az a gondolat, hogy én akarok Isten lenni. Nem mint a kommunisták, aki azt mondják, hogy azért van ez a gondolat minden emberben, hogy Isten létezik, mert régebben mindenkinek szükség volt Isten segítségére. Mi ezt kinőttük. A New Age-ek azt mondják, hogy azért van ez az Isten gondolat minden emberben, mert minden emberben rejlik az a gondolat, vagy vár, hogy a saját Istenem vagyok. Nem, hogy ez is egy képmására vagyunk talán. Én Isten akarok lenni. Tehát, ezek a nyugati írók rengeteget beszélnek Jézus Krisztusról, mint példakép. Mi az ember? Olyanok vagyunk, mint Jézus Krisztus. Krisztus a mi példakép. Ő tudta, hogy ő Isten. És te is úgy tudsz válni, mint Jézus Krisztus. Hihetetlen. Jézus Krisztus, ő ment előttünk. A buddhistáknak Jézus Krisztus a rangsoron, ő a második. Buddha az első helyen van, ennek a Christ Consciousness isteniségnek. A Buddha az megteremtette, Jézus majdnem. De nyugati ember kiteszi Jézus, mint a fő példa. Nézd meg az ő életét, és de is várjál Istennek. Tehát, New Age, a szeretet és az egység nagyon fontos, mert igazából egyek vagyunk. Én mi az életem értelme? Hogyan kellene élnem? Ki dönti el, mik a szabályok? Úgyhogy nézzük ezt meg. Személyesen egy postmodern vagy egy panteista hogy gondolkozik? Visszaolvadni az örök világ lélekben. Ez a teljes kozmikus boldogság. És amikor visszaolvadjuk, és egyet érzem ezzel a nagy erővel, úgy mondják, hogy ez a nirvána. Így menekültünk a fizikális, anyagi kísértésektől. Tehát elérem és megtapasztalom, hogy Isten vagyok. És ahhoz, hogy ez nem kell definálni, ezt valahogy át kell érni. Ezt a szabadságot és boldogságot kevés ember érte el, példát kell mutatni az embereknek, hogy ezt elérik. Tehát mi az élet értelme ez szerint? Nem a megvalósítás, mint a szekulás humanisták, nem, inkább Isten legyél. Egyet érzel ezzel a személytelen erő, és magasabb rangba kerülsz, és így segíteni másokat, hogy ők is elérik ezt az isteniségüket. Tehát nem használják azt, hogy önmegvalósítás, de számomra az ugyanaz. A nagy én ki fog jönni. És ők azt mondják, hogy rájössz, hogy Isten vagy. Oké, menjünk tovább. A ötödik, hogy mi az emberiség alapvető problémája? Miért van szenvedés ezen a földön? Azért, mert az emberek nem ismerik fel, nem használják ki a bennünk rejlő isteni erőt. Nem önmagukban keresik az igazságot, nincs harmónia az életünkben. Ez a legnagyobb probléma az embereknek. Szekulás humanisták azt mondja, hogy az emberek nem bíznak magukban. Ők azt mondják, hogy nem merek azt hinni, hogy Isten vagyok. Az a legnagyobb baj az embereknek. Nem bíznak az intuícióban, és ezért elnyomják. Elnyomják azt a tapasztalat, azt az érzés. Külső külső tekintélynek felé fordulnak, mások elismerése vágynak. Így elveszítik a belső erőt, és nem tapasztalják meg istenségüket. Tehát, amikor te figyelsz valaki másra, és megkérdezed tőlük, hogy mit kellene csinálnom, tennem az életemmel, és nem bízol magadban, hogy te döntsd el magadnak, akkor mintha te kiadnál a kezedből az erőt. Amikor fordulsz, majd az egyház megmondja nekem, hogy mit kell tennem, akkor te így elveszíted azt a belső erőt, ezt a belső istenségedet. Tehát ez a legnagyobb probléma az embereknek. A másik nagyon nagy probléma az embereknek az intolerancia és a szeretetlenség. Amikor nem toleráljuk egymást, nem fogadjuk el, hogy minden relatív, és ítélkezünk egymást fölött. Most is felejtem el, hogy amikor Csalogány utcán laktunk, akkor beszéltem Schwarzkopf Gábor emberrel, aki merem mondani ezt a nevét, ő Magyarországon az egyik vezető dianetikai mozgalomnak ismerjétek ezt a mozgalmat. És ez a Gábor és a feleség meg volt győződve, állandóan mondta nekem, hogy Robikám, mi ugyanerről beszélünk. De egy misszionáris vagy, mi is ugyanarról az Istenről beszélünk, ő egy református hittől származik. De ez a Schwarzkopf Gábor, ő állandóan akart jönni hozzánk beszélni, ugye? Mert én egy nagy hal lennék, ha ő meg tudna fogni engem, ugye? És állandóan olyan dolgokat mondott nekem, hogy Robi, nem érzed az erőt, ami köztünk van? Nem érzed, hogy mi egyek vagyunk? Robi, én lépek felé, teljes szeretettel, de visszutasítasz engem. Olyan kicsi hitű vagy, Robikám. Miért nem szeretsz engem jobban? Borzasztó, de állandóan így nyomta a beszélgetést. Mert neki a lényege, hogy nincs különbség köztünk, te és én. Ez egy különbség különbsége. Te és én, mi ugyanaz a óceán erőhez tartozunk. Mindannyiunk Istenek vagyunk. És a probléma, miért nincsen egység? Mert neked nincsen elég hited azt hinni, hogy te Isten vagy. Borzasztó. Az ő gondolkodás radikális? Nem. Kérlek, sokkal így gondolkoznak. Hasonló. Ha lesz idők, amikor te lesz idők, hogy beszél az egzisztencializmus, ami szerintem a legtöbb ember ezt hisz, onnan származik. Ez csak egy nagyon kicsi lépés, hogy az ember ezt hisz, tehát innen származik. Hol van a szenvedés? Jó? Hol van? Tehát ez a kérdés feldolgozom, hogy vannak problémák, de miért van a szenvedés? Azért, mert nem tudod elfogadni, hogy Isten vagy. Mert ha Isten vagy, akkor megkövetkezik az életedben egy nagy harmónia. Hallottatok azt, hogy wellness? Minden számít. Ez a wellness. A wellness az, hogy a harmónia, hogy a testem és a lelkemnek a harmóniában van. Minden rendben van. Ha te Isten vagy, akkor meg tudod valósítani a te valóságodat. Hogy van ez? Mert emlékszenek az eredeti Isten. Mi ez a világ? Gondolta és megálmodta. Adorján, te is Isten vagy! Álmodjál, gondolkozál, egyet! Valósítsd meg a saját valóságodat! Amint a eredeti Isten. Akkor miért vannak bajok az életedben? Nem, mert nem tudod megvizuálni, vagy megteremteni a saját valóságodat. Visszakérdeztem ezt a Schwarzkopf Gábortól, hogy Gábor, van egy 14 éves fiad, és csukott beteg. Mit tudod? Csukott beteg. Értitek? Ebben a sémában megint te vagy a hibás a saját problémáddal. Visszajön. Mert neked nincsen elég hited. A szekulás humanisek bármennyire azt mondja, nem vagy a hibás, igazából azt hisznek, mert nem tudtad megvalósítani magadat. Azért van a probléma az életedben. Ők ugyanazt mondják, itt van egy karma féle gondolat, ami jön. Azért van betegség az életedben, mert nem tudsz hinni, hogy Isten van, és nem tudod megvalósítani a saját valóságot. És mégis ez a Gábor, ő finoman mondja, hogy az én fiam, ő még az elején van az egésznek. Isten neki nincsen elégítette, hanem ki fogja nyerni a cukrot a fenségből. Én szerintem az Isten nem fogja engedni. Az igazi Isten nem fogja engedni, ki jön. Mi a problémának a megoldása? Hol találom vigasztalás, reményt és boldogságot? Hát, ezek az ember ezt tudom egymásban fogják. Személyesen úgy tapasztalom meg az istenségemet, hogy megtalálom magamban az igazságot, és szabadon követem. Az a szabadság, hogy követem azt a feelinget. Hogy lehet ezt csinálni? A legjobb eszközök a meditáció, a kristályok, a mantrák alkalmazása. Ezek mindenhol vannak körülbelül az kultúrán. Ezt már mondtam, hogy az igazsághoz nem a világ megismerése úton jutok, hanem úgy, hogy átélem és tapasztalom az egységet és harmóniát. Bízok én magamban, és állítsák fel saját értékrendemet. Ez a szó, hogy értékrend, ez borzasztó. Olyan sok keresztény hall, hogy az a lényeg, hogy legyen egy jobb értékrendem. Egy értékrend az egy személyes dolog, hogy én összeállítom magamnak saját értékrendemet. És ez az értékrend az a világból hamis, abszolút igazság. Azt mondják, hogy nincsenek abszolút elkölcsök, neked kell összeállítani magadnak egy values clarification, egy értékrend, ami neked jó. És azért a világ szeret beszélni értékekről. Mik a jó értékek? Az a jó érték, amit te összeállítasz magadnak. És te csinálsz magadnak saját értékrendet. Ez egy panteista New Age gondolat, mert ez a harmónia, hogy én összeállítom az én saját értékrendemet, és azt szerint élek, és az, amit jelent, szabadnak lenni. Tehát, én több embert ismerek, aki már tüzen jártak, és van, aki ismerek, hogy tüzen járt? Tegyek fel a kezdetet. Nem. Ott hátul, ugye? Ez nem ilyen divatos Magyarországon tűzön járni. És nem égették el a lábukat. Mert ők megvalósítják az ő saját valóságot. És ez egy gyakorlat, hogy te el tudod képzelni a saját valóságot, hogy Isten vagy. Vagy az aura vizsgálat. Az aura vizsgálat. Valaki mondta nekem, hogy nem régóta voltak a metron, és hogy túl közel ültek egy nőhöz, és azt mondja, menj arra, hogy az én aurámban vagy! Ez az én külső ereje, vagy valamit. Nem tudom definálni, valaki jobban tudja, mint én. De ez az aura, menj be és mondják, hogy milyen aurád van, és ők megmondják neki, hogy milyen harmónia, wellness van az életedben, milyen erő vesz körül téged. Oké, még egy pár gondolat itt, Adorian Hedrick. Mi alapján tudjuk, amit tudjuk, megismerhetjük-e az igazságot? Nincs abszolút igazság, csak igazságok. Minden relatív, a fő érték a tolerancia. A fő érték a tolerancia. Az igazság bennem van. Tehát, amikor a Schwarzkopf Gáborról beszéltem, ő volt az, aki megmutatta nekem azt az illusztrációt, hogy elővett egy könyvet, és azt mondta, hogy Robikán, mit látsz? Csak mondjuk, hogy ezt csinálom az Adoriának. Adorián, mit látsz itt? Mit látsz?
Lapokat.
Lapokat? Mi? Van valami rajta?
Írás van.
Írás? Wow! Ez ennyi, mert én nem látok semmiféle írásot. És van sok írás? Vagy kevés írás? Két pár szót?
Sok írás van.
Sok írás? Hihetetlen.
Négy hasámban.
Minden? Olyan furcsán beszélsz, mert én nem látok semmi írás, nincs semmi itt ezen az oldalán, de figyelj, Adorján, amiről beszélünk, úgy tűnik, hogy mi két különböző dologról beszélünk. Te másképp magyarázod, én másképp magyarázom, de igazából, Adorján, ahogy te magyarázod magad, az a te igazságodat. Én így fejezem ki az én igazságomból, ez csak egy fehér oldal, nincs semmi. De Adorján, ne aggódjál, mi ugyanarról a valóságról beszélünk. Ez csak úgy tűnik, hogy ellentétes. És nem baj, hogy úgy akarod magyarázni, ha azt akarod hinni. Értedek, itt teszik el az egész világ vallások.
Ha te akarod azt mondani, hogy én hindu vagyok, vagy buddhista, vagy keresztény, úgy tűnik, hogy ezek a dolgok ellentétben vannak, de nem kell aggódni, ez csak látszatlag ellentét. Mi ugyanerről a valóságról beszélünk, és adom, hogy neked van egy kis szelet az igazságnak, ez egy nézetpont, és ez az egész. Én sem látom az egészet, nem is baj. Mert igazából mi egyek vagyunk ezzel az egy valósággal, Dorian. Az a lényeg. Tehát az igazság bennem van. Nem racionálisan értelmezem az igazságot, hanem érzem intuitív módon. Értitek? Ha valakinek van egy problémája, keresi a valóságot, keresi a megoldást, keresi az igazságot. Ezek az emberek nem keresik meg az igazságot vagy a megoldást. Jó? Az igazság, ami bennem van, az egy intuitív feeling. Ha nekem van egy probléma, én nem keresek egy választ, vagy a valóság, hogy mi lenne a jobb, én keresem azt az isteniségemet ebben a problémában. És az a megoldás, hogy én oda jutok, hogy harmónián van bennem. Ez az igazság, amit keresek bennem magamban. Tehát, nem felfedezünk, hanem megalkotjuk az igazságot. Nekem van egy problémát, meg kell alkotni azt a megoldást, ezt az igazságot. Lapozunk, jó? És utolsó pont végig, és akkor tartsuk egy szünetet. Mi van a halál után? Hol vezet mindez? Személyesen a reinkarnáció. Újra és újra élünk ezt az életet, ameddig nem végre rájövünk, hogy mi Istenek vagyunk. A test személyiség meghal, de a lélek tovább létezik. A világ törvény, a karma igazságosan működik. Azért kell jól cselekednünk, hogy jobb legyen a következő életünk. Ne gondoljuk, hogy a karma az valami Isten, aki megbüntet minket, amikor valami rosszot csinálunk. Mi Indiában vannak ezek a gyerekek, ezek a szegények, betegek, amik ott fekszenek az utcában, nem szabad segíteni őket, mert ők az előtte való életükben valami rosszat csináltak, valami gonoszságot csináltak, és most szenvednek, ítélet alatt vannak. És ha te megmented őt, akkor a következő életben újra fogja átélni ezt az ítéletet. De ne gondoljunk, hogy ez egy ítélet, amit egy külső, személyes elő megítélte őt, ez csak így működik a világrend. Hogy van egy igazságos szolgálat, nem is tudom, hogy azt mondom, a karma működik, ezek a törvények. És az, a karma az rossz, mert mi ők szeretnének, hogy én ebben az életemben tudom isteni válni, és akkor nem kell újra születni egy tehénnek, vagy mit tudom én. Ezért, hogy én akarok isteni válni ezen az életen, és eljutni azon a szinten, hogy én már egy teljes harmónia boldog állapotban kerültem, hogy beleolvadtam a nagy erőhez. Tehát, hova vezet ez az egész? Figyeljétek! A társadalom fejlődése elhozza a földi mennyországot, az emberek egységét, minden egy lesz. Az új korszak, a New Age akkor kezdődik, amikor sok ember ráébred az ő istenségére. Mindannyian elérhetjük azt, amíg Krisztus újfajta embereké válunk. A teremtő tudat létrehozza a világ végét. Amerikában nagy divat a kocsikra rátenni ilyen stickerek vagy matricák, hogy a Vision World Peace, hogy képzeld el a világ békességet. Mert ha minél több ember tudja elképzelni a világ békességet, akkor mi ezt tudjuk létrehozni. Ugye? Mert a mi kezünkben van, hogy létrehozunk ezt a New Age-et. De nagyon érdekes, hogy ezek az emberek, az ő fővár, az, hogy majd a jövőben egy új korszak fog kezdeni, és mi egy új fajta emberek leszünk, olyanok leszünk, mint Jézus Krisztus. És a földi, ez egy földi paradicsom lesz, Mindenki egy tökéletes egységben fogunk élni. Értitek? Ezek az emberek, hogy látják a világ végét? Ez lesz az Age of Aquarius, hallottak az Aquarius Age. Ez lesz az Age of Aquarius, amikor minél több ember hiszi, elfogadja, hogy Istent, és az ő gondolatokat meg is valósítják ezt, és mindenki fog eljutni oda. A meg lesz itt a Földön. Hasonló, mint a szekuláris humanisták. Ők is várnak egy mennyországot itt a Földön. Ha valaki ismeri a kommunista szemlélet, ők ugyanazt mondják, majd egyszer az egész világ kommunizmus lesz, és nem is lesz szükség több kormányra, és az emberek, a proletáriát új fajta ember fognak létrehozni, és itt a Földön lesz a mennyország. Minden ember, minden szemlélet arra vágyik, hogy legyen egy tökéletes társadalom. Egy tökéletes mennyország itt a Földön. Tehát számomra, amikor ezek a dolgok tanulmányoztam, sok időt foglalkoztam vele, nagyon-nagyon, egy idő után nagyon nyomasztó volt olvasni ezek a gondolatokat. Az embereknek Istenek vagyunk, és meg kell valósítani magadat. Értitek, hogy mentünk pontról-pontról, és látok, hogy ezek az emberek mit hisznek, de lényegében ugyanazt hiszik. Értitek? Az egyik azt mondja, hogy nincs Isten, a másik azt mondja, hogy minden Isten. De amikor lementünk, hogy végig hogyan fejezik ezt ki, az a lényege, hogy vagy valósíts magadat, vagy legyél a saját Istened. Döntsd el magadat, bízál magadban. Ne figyelj senki másra. De mondd el, hogy mi a valóságod. Értitek? Az elkölcs ugyanaz, csak más szavakat használnak. Mind a két szemlélet ember központú. Én vagyok a középpont az én életemnek. És az az én célom, hogy segítsen minél több embert ezt látni, hogy megvalósítjuk ezt egy tökéletes társadalom, hogy itt legyen békesség ezen a Földön. Hihetetlen, hogy az emberek hova lyukadnak el, mert amikor felolvastam ezt a 8 kérdést az elején, kellett volna mondanom az elején, hogy felejtsetek el, hogy létezik egy Biblia. Mert mi keresztények, mi el vagyunk kényeztetve, hogy még van egy probléma, kérdés, oda verek a Bibliához gyorsan. De nagyon-nagyon javasolom azt, hogy ha te felnőttél egy keresztény otthonban, gondolkozzál, merjél gondolkozni azon csak egy kicsit, hogy nincs Biblia. És magadtól indulsz el, hogy mi a valóság, mi a lényeged az életnek. És ezek az emberek nem kezdnek a Bibliával. Kezdnek magukból kiindulva. És amit ezeket, amit elmondtam, ez, amit jelent, elveszettnek lenni. Ez, amit jelent, a sötétségben kapizsgálni. Ezek az emberek próbálnak megérteni ezt a valóságot. Csak magukból indulnak ki. És a lényeg az egésznek, az egyik azt mondja, hogy humanista, én egy jó ember vagyok, a másik azt mondja, hogy én Isten vagyok. Minden ugyanaz a lényeg. És fogunk meglátni, hogy mik a különbségek, a kereszténység és ezek a férfi szemléletekkel. Nem fogunk végig menni az existenciás vagy a deizmus. A deizmus, hagyj mondjuk ennyit erről, hogy az ugyanaz, mint a szekuláris humanizmus. Csak ezek az emberek, Descartes és Kant, hogy ők engedték azt a gondolat, hogy van Isten. Csak ez az Isten, hogyan lehet felismerni ezt az Isten? Racionális módon. A szekuláris humanista ember, ő letette a hangsúlyt a tudományra. Hogy a tudomány megmondja nekem, hogy mi az Isten, mi a helyes, mi a jó és mi a rossz. Ezek az emberek, a deisták, ők azt mondják, a racionális tudás azt fogja mondani nekem, hogy mi az Isten. És ők igyekeztek, sőt, be is bizonyították racionálisan, hogy Isten létezik. Az lehet csinálni. De David Hume megcáfolta az egészet. Az jó, hogy te be tudod bizonyítani, milyen Isten, de hadd kérdezem, milyen ez az Isten? Hány van belőle? Hány Isten teremtett ezt a világot? Lehet szólni hozzá? Racionálisan mit tudsz mondani erről az Istenről? Fasz, semmit. Tehát ez az Isten, ő, mint teremtett egy órát, megcsinálta, és nem foglalkozik velem többet. Nem ismerhetjük ezt az Istent. Hogyha ő személyes, vagy ő csak egy erő, minden. Tehát a modern kornak a lényege az, hogy a racionális tudás megmondja nekem, hogy mi a jó, ez a természet teológia, vagy a tudomány megmondja nekem, hogy mi a jó és mi a rossz. Minden kettő kiindul az emberből. És ez a modern kor úgy zárták le az első és a második világháborúval. Tehát hova került a társadalom ezzel az ember központú gondolatok? Egy nagy csődhez. És azért a posztmodern kor bejött, mert azt mondták, hogy nekünk elegünk van, hogy majd az ember kitalálja racionálisan, mert tudományon, hogy mi az igazság. És a posztmodern kor bejött, és azt mondja, hogy nem tudunk semmit a valóságról. És ez a mi kiinduló pontunk. De végül is, amikor valaki azt mondja, ugyanúgy működ ki, hogy én megmondom, hogy mi az igazság. Tehát ezek az emberek főleg az érzelmekre teszik a hangsúlyt. Az egzisztenciálisak hova teszik a hangsúlyt? Az akarat. Az akarat. Ez az érzelm, ez az akarat, ez a gondolkodás, ez a tudomány. Hogy néz ki, és ezzel befejezem, hogy néz ki az egzisztenciális gondolat? Az egyik kedvenc filmem, sőt, a Százalék Filmklubban odaadtam, mint ajándék, a Hölgyválasz című film. Egy nagyon klassz film, ha valaki még nem látta, de tiszta egzisztencialista film. Film, hogyan tudod, hogy egy egzisztencialista film? Mert aki lát ezt a filmet, Richard Gere van benne, Jennifer Lopez, és Richard Gere, ő egy nagyon gazdag ügyvéd, és a film úgy kezdik, hogy ő sétál a tömegben, és hallod az ő gondolatait. Napról napra ugyanazon hídon megyek át. Napról napra ugyanarra helyre megyek. Napról napra ugyanabban az irodában ugyanazt csinálom. Ugyanaz, mint az emberekkel beszélem. Semmi nem változik. De azzal akarjuk kifejezni, hogy értelmetlen ez az egész világ. Fogalmam nincs, hogy milyen cél az életnek. Nincs cél az életnek. Nem is foglalkozok az, hogy kitalálom, hogy mi az értelem az egésznek. És azért tudod, hogy egy egzisztencialista filmet látod, mert a főszereplő ezzel küld. Hogy fogalma nincs, hogy merre kell mennem jobbra vagy balra. Ugyanazt, minden nap ugyanazt csinál, nincs értelme az egésznek. És azért tudod, hogy ez egy egzisztencialista film, mert a főszereplő hoz egy döntést. Mert az egzisztencializmus azt mondják, Jean-Paul Sartre, nincsen, hogy nincs Isten, halott Isten, és az egész élet egy nagy undor, az volt a Sartre-nak a leghíresebb mű, ugye? Undor, az volt a címe a könyvnek, undor. Angol hányinger. És azt akartam mondani, hogy az élet egy nagy hányinger, de a hányingerben döntened kell. És ez, amit jelent übermensnek lenni, hogy nem figyel senkire, és én döntöm el, hogy mit akarok csinálni az életemben. És igazából mindegy, hogy mit döntsz, jobban mész, vagy balra mész, mindegy, hogy mit döntsz, az a lényeg, hogy döntsz. És létrehozod a te valóságot. És ezek a filmeket nagyon szuperek, mert kicsúcsosodnak, amikor a főszereplőkkel döntenie kell. És ebben a Hölgyválasz filmben, amit nagyon-nagyon jó, ő éppen dönt az ő feleség mellett. De tudod volna dönteni Jennifer Lopez mellett? Abszolút minden, csak mi azért szeretjük ezt a filmet kényi keresztények, mert hűséges marad a feleség mellett. És azért hasonlít a keresztény világszemlélet, de nem, ez egy egzisztenciális film. Jó? Tehát, ezzel befejezünk, és szeretnék, amikor elkezdjünk, 15 perc múlva, hogy majd előveszünk a kereszténységet, és pontról pontról szeretnék összehasonlítani, és kihozni, hogy mennyire gyönyörű szép a kereszténység. Hogy sokkal több vagyok annál, mint csak egy kis személyes hit az Úr Jézus Krisztusban. Az van, és ez nagyon-nagyon fontos. Csak a mi hitünk az Úr Jézus Krisztus sokkal több annál. Az Isten adott nekünk egy gyönyörű szép világ szemlélet, amivel tudunk értelmezni a valóságot. És ad nekünk igazi boldogságot Isten mit. Oké. Akkor tarts ki, szünetet 15 perc múlva.